Szeretettel köszöntelek benneteket én is az Úr Jézus Krisztus nevében. Szeretnélek kérni arra benneteket, hogy álljunk most még egyszer fel, mielőtt a szolgálat, vagy az ige hirdetése és a hallgatása megkezdődik. És kérek valakit, aki szívesen imádkozik hangosan, tegye most meg, hogy kérjen Istentől áldást.
Jó édesatyám, hálát adunk az együttlétét, a gyülekezetét, szükségünk van tereját, jöjjel lelked erejével, szóljál hozzánk, erősítsek hívünket, hogy megállhassunk. Áld meg szolgálatot a lélek erejébe, hogy te akaratod szerint szóljunk, lelkünk üdvösségére, kérünk, hallgass meg.
Amen. Köszönöm szépen. Kérem, hogy gyülekezet foglalja helyet. Egy alkalommal találkoztam egy 40 éves férfivel, aki a mi szakmánkban elég magasra jutott, egy nagyon tehetséges ember, a karrierjében sok mindent elért. Ahogy egy ideje beszélgettünk, kiderült, hogy valamikor hívő családból indult, de neki a siker meg a művészet az valahogy fontosabbá vált. Így aztán sok mellékutat megjárt az életében, sok fájdalmas dologról beszélt. Valamiért Isten összekapcsolt bennünket, úgyhogy nagyon hamar őszintén beszélt a dolgairól. Meg is lepődtem. Aztán, ahogy hallgattam, egyszer csak egy kicsi csend lett. Aztán azt mondja nekem az a férfi, aki egyébként, hogyha valami bibliai idézetet mondtam, akkor mindent szinte be tudott fejezni, vagy tovább tudta mondani. Annyira, hogy mondjam, képben volt, vagy szóban volt Isten szavában, legalábbis az ismeret szintjén. Egyszer csak azt mondja nekem, hogy nekem egy olyan emberre lenne szükségem, akivel Isten úgy beszél, mint Sámuellel. Veled úgy beszél az Isten. És akkor egy darabig ültem az asztal másik oldalán, és gondoltam, na uram, most erre mit lehet mondani? Aztán az jutott eszembe, és ezt mondtam is neki, hogy tudod, ha valaki őszintén átadja Jézus Krisztusnak az életét, annak a Krisztusnak, aki értünk meghalt és feltámadt, akkor annak az embernek az életébe a Szentlélek beköltözik, Isten személye jön be, személyesen oda, egészen más emberré lesz, és átéli azt, hogy Isten személyesen beszél vele. És ezt hiszem is. Sokféleképpen megteszi ezt Isten. Egy részéről volt szó, és elég átfogó és jó alapos tanítás volt erről a múlt alkalommal. Én majd szeletéről szeretnék ebből beszélni, méghozzá arról, hogy Isten hangjának a meghallása, vagy hogyan halljuk meg Isten hangját. Felolvasnék egy pár sort a János evangélium a 10. részéből, ha valaki szeretné követni, ott megtalálja. János evangélium a 10. része. És az első 5 verset fogom olvasni. A szolgálat során erről az igéről talán mint egy igei alapvetésről beszélek, aztán szeretném megnézni Sámuel életében akkor hogy is volt, onnan néhány tanulságot meglátni, amit talán megmutatott Isten, vagy megmutathat nekünk. Szeretnék néhány példát elmondani az életünkből, a családunk életéből, majd a végén néhány gyakorlati dolgot, amit ezen a területen hasznosnak találok. Szóval János evangélium a 10. rész első vers, bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Az Úr Jézus itt arról beszél, hogy ő, aki a jó pásztor, hallható hangon, érthető hangon világosan beszél. Meggyőződésem, hogy Isten beszél az övéivel. Elsősorban a Szentíráson, a Biblián keresztül. teljes és tökéletes, Isten abból nem is fog már elvenni, nem is fog hozzátenni. De hiszem azt is, hogy Isten a Szentlélek által személyesen és konkrétan is beszél az övéivel. Nagyon sok példa van erre. Az apostolok cselekedeteiben, ahogy nézzük, mondjuk Fülöp, amikor a szolgálatban van, így olvassuk, azt mondta a Szentlélek, csatlakozz a hintóhoz. Vagy Pál apostolról olyat olvasunk, hogy a Szentlélek nem engedte erre szolgálni, a Szentlélek eltiltotta ott, majd aztán valamilyen formában kijelentette, hogy milyen úton kívánja vezetni. Nem hiszem, hogy akkor konkrétan szentírási részeket használva valamilyen módon, személyesen, talán hallhatóan vagy érthető módon beszélt az Isten az övéivel. A 27. versben is ezt mondja az Úr Jézus, a 10. rész 27. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. A Bibliában nagyon sok példa van arra, amikor Isten népe meghallotta, és követte Isten szavát, engedelmeskedett neki. Végig ez a kapcsolatról beszél. Egy szerető atya és a gyermekeinek a kapcsolatáról. Milyen kapcsolat az, amelyikben nem beszélgetnek, amiben nem kommunikálnak egymással? Lehet, hogy ez házastársakra is igaz. Meghallani, meghallgatni a másikat. Néha nehézséget okoz Isten gyermekeinek meghallani Isten szavát, de lehet, hogy néha csak azért, mert olyan egyszerű az oka, nem nagyon szán rá, vagy nem nagyon szánunk rá időt, hogy meghallgassuk Isten mit akar mondani. Időt kell rá szánni, hogy lecsendesedjenek a gondolataink, lecsendesedjenek a vágyaink, meg a kívánságaink, lecsendesedjen az a sok minden, ami zajként körülvesz bennünket és ránk árad. Az Úr Jézus azt mondta az imádkozásról, hogy amikor imádkoztak, menj be a te belső szobádba, ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, és aki titkon hallja, amit te mondasz, majd nyilvánosan megfizet neked. Emlékszem, egy pár hónappal ezelőtt nekem ezt Isten kezdte komolyan mondani. Aztán bejöttem itt vasárnap egy igehirdetést hallgatni, és arról beszélt az igehirdető az imádkozásnak erről a részéről. Menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva. Isten megerősítette azt, amit mondott. Próbáltam figyelni, komolyan venni, nekem változtatott az ima életemen az Úr Jézusnak a szava. Amikor bemegyünk és bezárjuk az ajtót, lehet, hogy ez az egyik nehezebb fele, kirekeszteni azt, ami nem odavaló. Nem csak az, hogy találok egy helyet, ahol csendben vagyok Istennel, hanem ahol nem bombáz állandóan mindenféle gondolat, ami zavar. Aztán Isten szolgálatában, akik álltok vagy állunk, megtörténhet, hogy kevés időnk van. Lótunk, futunk, és kevés idő marad arra, hogy csendesen meghallgatni, mit is mond Isten. Ez egy kísértés. Aztán félre tudja vinni az életünket, a szolgálatunkat. Illés egyszer azt mondta, hogy nagyon buzgolkodtam az Úrért, emlékeztek rá? Aztán jött egy különös isteni, kegyelmi gondoskodás Illésről, hogyha valaki szeretné megnézni, hogy ott hogyan történik Isten hangjának a meghallásáról, a vezetésről, érdemes azt a részt elolvasni, talán úgyis legtöbben jól ismeritek. De több minden történt, és jött egy halk és szelíd hang. És nagyon sokszor Isten az ő gyermekeit kész és szívesen vezető halk és szelíd hangján. De kell arra idő, hogy a minket körülvevő nagy zajt valahogy lecsendesítsük. És nem működik úgy, hogy csak itt az Isten tiszteleten. Nem csak ide szól, a hétköznapi életünkben szól ez a lehetőség, kiváltsága Isten gyermekeinek. De ehhez talán be kell dugni a fülünket időnként. A saját gondolataink, a saját véleményünk előtt. Néha hátráltatnak, vagy visszavetnek ebben például a régi kudarcok is. Félreértettem, nem úgy reagáltam, nem úgy volt. De még néha hátráltatnak a sikerek is. Amikor az a kísértés érkezik, hogy hát talán Isten mindig így szokta a dolgokat, ez akkor jól működött, majd most is inkább így csináljuk. De érdemes lecsendesíteni a gondolatainkat. Szóval egy kérdés volt hozzám, hogy veled úgy beszél-e Isten, mint ahogy Sámuellel beszélt. Én megnéztem Sámuellel, hogyan beszélt Isten, és szeretnék onnan néhány példát venni. Az életéből persze nem minden, de néhány esetet. Úgyhogy kérlek benneteket, lapozzunk Sámuel első könyvének a harmadik részéhez először. Sámuel első könyvének harmadik részéhez. Érdemes megfigyelni majd, hogy hogyan alakult ki benne, innen a kezdeti lépéstől odáig, hogy egészen nehéz, feszült helyzetben is meghallotta, mit is mond Isten. Tehát a harmadik rész első versétől olvasom, az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt, Éli felügyelete alatt. Éli volt a főpap, és Sámuel egy fiatal fiúcska volt, lehet mondani. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt. Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Nyilvánvaló számomra, füllel hallható módon szólította meg Isten a szolgáját. De ebből az egy mondatból látszik, hogy neki még ez nem volt szokás, nem volt ismert. Isten még nem jelentette ki. Te is, ha Isten gyermeke vagy, úgy lehettél Isten gyermekévé, hogy Isten egyszer megnyitotta a füledet, legalább Krisztus evangéliumára. Néhány hely ugye eszembe jutott az Új Szövetségből is, ahol valami megnyílik. Például megnyílik egy vaknak a szeme, megnyílik a néma szája, megnyílik Lídia szíve. Mindenhol Isten van ott, ő az, aki azt cselekszi. Ha megnyílt már a füled Isten szavának hallására, hát ővé a dicsőség. Ő volt kész, ő volt hajlandó kijelenteni, ő a kezdeményező. Nem lehet mondani, hogy innen valamit kiügyeskedünk nála. Sámuelnél is így történt. Isten kezdeményezett, és kezdte kijelenteni az igéjét Sámuelnek. Olvasom tovább a 8. verstől. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek. Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond. Szólj, Uram! Mert hallja a te szolgád. Sámuel elment és lefeküdt a helyére. Csodálatos, hogy Isten használhatta ezt az embert, hogy valamit megtanítson Sámuelnek. Ha Isten méltat szólni, akkor ez az igazi hozzáállás. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ő az Úr, mi legfeljebb a szolgák vagyunk. Lehet, hogy kiválasztottak, örömet jelent, különös, amikor Isten hajlandó velünk beszélni, de ezt nem szabad elfelejteni. Isten hangjának meghallásához egyébként az egy fontos, az ő, hogy mondjam, egy alázatos Istenre figyelés. Alárendeltséget, alázatosságot, engedelmességet mutat. Előfeltételei ezek annak, hogy meghalljuk Isten szavát. Aztán a 10. verstől azt látjuk, hogy Isten érthetően és hallhatóan beszélt Sámuellel. Az Úr pedig eljött megállt és szólította, mint az előtt. Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig így felelt. Szólj, mert hallja a te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek. Aztán elmondott egy világos üzenetet. Érthetően, világosan beszélt vele. Miután elmondta, a 15. verstől olvasnám tovább. Néhányat itt kiadjuk az üzenetet, amit mondott. Sámuel pedig feküdt egész reggelig, és akkor kitárta az Úrházának ajtóit, De Sámuel nem merte megmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívta Sámuelt, és ezt mondta, fiam Sámuel, ő pedig felett, itt vagyok. Éli megkérdezte, mit jelentett ki neked? Ne titkold el előttem, úgy segítsen meg téged Isten most és ezután is, ahogyan eltitkolsz előttem csak egy szót is mindabból, amit kijelentett neked. Nem volt túl kedves az üzenet. Félelmetes volt, amit tovább kellett adnia. De itt Sámuel megtanulhatta azt a fontos dolgot, ha Isten hajlandó beszélni, nagyon komolyan kell venni, amit mond, és hogyha az ő dolga az, hogy továbbadja, akkor pontosan úgy kell továbbadni, amit Isten mondott. Sámuel engedelmes volt fiatal korában, a félelem ellenére, úgy olvassuk, elmondott azért neki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte. Ha világos Istentől az üzenet, ha világos az is, hogy Isten kinek, mikor, hogyan és mikor akarja elmondatni, akkor feladat azt becsületesen, tisztességesen, alaposan megtenni. Előfeltétele annak, hogy az ember füle, az ember hallása Isten szavára, miután Isten hajlandó volt megnyitni, élesedik. Éli pedig ezt mondta, ő az Úrt, tegye azt, amit jónak lát. Egyébként hozzátenném, hogy ezt az üzenetet, amit itt Sámuelen keresztül Isten mondott, azt Isten emberén keresztül egyszer korábban már Élinek mondta. Tehát lehet mondani, hogy a fiú már, amint elhangzott a szájából, Isten ember előtt is igazolt volt. Valóban Istentől van az üzenet. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. Nagyon szeretem ezeket a kifejezéseket. Nem enged ezt a kifejezést. Nem engedett semmit földre hullani az igéiből. Isten hajlandó volt valamilyen módon beszélni, azután is vele. És ő nagyon komolyan vette. Amit nekem az Isten mond, azt én úgy fogadom, mint ige. Amikor a földre hull, akkor kárba vész, értéktelenné válik, hatástalan marad, lepereg, olyan, mint a falra hányt borsó. Na ez nem történt Sámuel életében. Komolyan vette. Amit nekem Isten mond, azt én Istentől fogadom. Korábban olvastam valahol, és annyira megtetszett, az újszövetségi görög nyelvben, ugye ez itt éppen nem olyan nyelven íródott, de az újszövetségi görög nyelvben a hallani és az engedelmeskedni szó nagyon hasonlít. Az akuein, ez a meghallani vagy hallani, és a hypakuein, az engedelmeskedni. Látom, valaki már bólogat, lehet az ige kötőből, ha jól mondom, következtetni. A meghallott szónak, ez nagyon egyszerű, alávetem magam, alárendelem magam annak, amit Isten mondott. Ha szeretnéd, hogy egyre érzékenyebb legyen a hallásod Isten szavára, akkor amit mond, azt fogadd tőle úgy, és vesd alá magad neki. Ezt tanítja nekem ez a pár sor is itt, amit olvastam. Lapozunk egyet a 8. fejezethez. Sámuel életéből egy másik példa. A 4. verstől, olvasom az elsőtől, jó? Mégis a hátteret tudjuk, miről szól. Tehát Sámuel első könyve, 8. rész, első vers. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóél volt a neve, másodiknak Abiá, Beer-Sebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki, te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Isten népe különleges helyzetben volt, nem olyan, mint a többi. Nekik Isten volt a királyuk, és kiválasztott szolgákon keresztül is gyakorolta az ő királyi uralmát. De ők itt azt mondják, hogy elég sokáig szolgáltál közöttünk, te most már erre nem vagy alkalmas, megöregedtél, a fiaid meg olyanok, amilyenek. nem kell ezt tovább, most adjál nekünk királyt. Milyen különös lehetett, hogy egy egész életen keresztül ott szolgált közöttük. Nyilván a szolgálatban töltötte az életét Sámuel, és akkor úgy tűnik, hogy a nép félreállítja őt. Mi lenne erre az emberi reakció? Hát akkor menjetek a fejetek után, ha nektek ez így jó. Vagy lehet, hogy indulatba jön, és megmondja az igazat úgy jó keményen szembe. De Isten embere nem így reagált. Sámuel azonban rossz hallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek. Sámuel reakciója csodálatos. Akármennyire ellenségesen viselkednek vele, úgy látszik, ő neki az a fontos, először Istennel beszélje meg, ami őt érte. És Isten kész beszélni vele. Az a dolga, nem neki áll és helyre teszi őket, hanem elmegy Istennel megbeszélni. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek, hallgassa nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanazt cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból, mint máig. Elhagytak és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Ez micsoda kiváltság? Hogy meg lehet kérdezni Istent, el lehet neki mondani, mi a helyzet, aztán Isten kész foglalkozni, és azt mondja, én így látom, ez a helyzet. És nem csak a helyzetet mondja el, beleavatja a saját szíve állapotába. Ez a különös kiváltsága Isten gyermekeinek. Nehéz helyzetben mehetsz Istenhez. Milyen öröm az? Ezt hiszem az egyik legnagyobb kiváltság és öröm ez. Amikor Isten az üdvösség után, amikor kész megosztani, hogy mi van az ő szívében. Tizedik vers, ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. Kész volt itt már, világosan megtanulta, amit az Úrtól vett, azt átadja egyértelműen. Ez lesz majd a király joga. Ezeket most nem olvasom fel, talán a tárgyhoz annyira nem szükséges, aki szeretné, meg tudja tenni otthon. 19. verstől. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki. Mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon elettünk, és vezesse harcainkat. Sámuel reakciója olyan szép, ami le van írva, magyarázatra sem nagyon szorul. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Újra csak nem állt vitába, újra csak nem állt neki az észt osztani, vagy helyre rakni őket, végighallgatta, aztán először elment és megbeszélte Istennel. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek, hallgassa szavukra és válasz nekik királyt. Aztán szeretnék még 12. fejezetből is példát nézni. Ami egy egész különleges helyzet. 12. fejezet első verse. Akkor ezt mondta Sámuel egész Izraelnek. Íme hallgattam minden szavatokra, amit mondtatok nekem, és királyt választottam nektek. Most már a király jár előttetek, én pedig megöregettem és megőszültem, hiszen a fiaim is ott vannak már közöttetek. Előttetek jártam ifjúságomtól fogva a mai napig. Láthattátok az életemet, nyilvános szolgálatban töltöttem ifjúságom óta. Folytatja, itt állok, válaszoljatok az Úr előtt és fölkentje előtt. Kinek vettem el az ökrét, kinek vettem el a szamarát, kit nyomtam el, és kit károsítottam meg. Kitől fogadtam el ajándékot, hogy amiatt szemet hunnyak. Visszaadom nektek. Milyen bátorság ez? Odaállni a nép elé, és azt mondani, hogyha én valamivel megbántottam benneteket, hogyha nem jól bántam, ha botránkoztattalak, akkor legyetek szívesek, most mondjátok. Hogy volt ilyen bátorsága ennek az embernek? Az, hogy becsületes és tiszta élete volt. Tiszták voltak az indítékai, meg a szándékai, és mondhatni ebből a részből, hogy tiszták voltak a kapcsolatai is, rendezettek voltak a kapcsolatai. Ők ezt felelték, a negyedik verset folytatom tovább. Nem nyomtál el, és nem károsítottál meg bennünket. Nem fogadtál el senkitől semmit. Akkor azt mondta nekik, tanul az Úr veletek együtt, és tanul az ő fölkentjei a mai napon, hogy nem találtatok semmit a kezemben. Azok pedig ezt felelték, ő a tanú. Fedhetetlen élete, tiszta szándékai és rendezett kapcsolatai voltak. Szükséges, hogyha szeretnénk tisztábban hallani Isten hangját. A nép ugye kérte a királyt, most mire ide értünk, már megtapasztalták, hogy igaz, amit mondott. Bűnt követtünk el, nem helyes. Mégis így reagálnak, 19. vers. És így szólt az egész nép Sámuelhez. Imádkozzál szolgáidért Istenhez, az Úrhoz, hogy ne halljunk meg, mert minden vétkünket tetéztük azzal a gonoszsággal, hogy királyt kértünk magunknak. Milyen különös? A nép szerette volna korábban félreállítani, most azt mondja, mégis szükségünk van rád. Nem hallgattunk rád. Nem törődtünk azzal, amit Isten rajtad keresztül mondott. Most isszuk a levét, de kérünk téged, tarts ki a szolgálatban. Imádkozz tovább értünk. Milyen világosan tudhatta Sámuel, amikor őt elutasították, Istent utasították el. Amikor vele méltatlanul bántak, akkor az valójában azt mutatta, hogy a népnek nincs rendben a kapcsolata Istennel. Aki hosszabb ideje szolgál Isten népe között, talán megér ilyet is. Amikor hiába és hiába. Talán megkísérthette volna Sámuelt is a gondolat feladni, nem csinálni tovább. Igyátok akkor a levét, magatokra hagylak benneteket. De fel sem merült. Tudjátok miért nem? Mert Sámuel világosan tudta. Ő nem a nép szolgája, hanem Isten szolgája. Ő választotta ki, ő bízta meg, ő helyezte oda, és amíg ő azt nem mondja, hogy másképp tegyem, addig nem. Ha Isten szolgálatában vagy, és kudarcok is érnek, visszautasítás, félreértés, ne feledd, az Úr szolgája vagy, és ahova ő állított, ott addig, amíg ő másképp nem rendeli. Nem adta fel Sámuel. Olvasom tovább a 20. verstől. Akkor ezt mondta Sámuel a népnek, ne féljetek, ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de azért ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívből. Ne térjetek el, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. Hiszen nem vetél az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Olyan világos volt számára. Isten az ő szeretetéből választotta ki a népet. És ahogy Sámuel szereti, ugyanúgy szereti a népet is. Tőlem is távol legyen, 23. vers, tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt, inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. Nem adta fel, hűséges volt. Tudta, ki hívta, tudta, kinek a szolgája. Hogyha szeretnénk, hogy finom hangolás folytatódjék tovább a fülünkön Isten hangjának a meghallására, fontos része ez. Na, még egy példát Sámuel életéből. 16. fejezet. Ez nekem azt mutatja, hogy aki annak idején ilyen bizonytalan volt, fokozatosan odáig érett, hogy nehéz, feszült helyzetben, lehet mondani, hogy robbanásos helyzetben, mennyire kész meghallani azt, amit Isten mond neki. 16. fejezet eleje. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkodsz még Saul miatt? Saul volt abban a időben a király, aki nem úgy viselkedett, ami helyes lett volna, és Sámuelnek fájt a szíve. Meddig bánkodsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a sarudat, és indulj, elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, a király, megöl engem. Isten szava világos volt, egyértelmű volt. A próféta bizonyára tudta, hogy Isten már egyszer Saulnak is megmondta, te már nem leszel többé király, más lesz helyetted. És lehet, hogy azt gondolta, amit később talán a helyzetek igazoltak is, hogy a féltékenységébe kegyetlenségre is képes vetemedni Saul. Tehát egyfajta emberi félelem jelentkezett benne, nem alaptalanul. Talán félt. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mond, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Ez egyébként igaz is volt. De Isait hívd meg az áldozati lakomára, én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Nem is volt mindenre világos utasítás, még az sem, hogy kit kell majd kiválasztani. De azt, hogy egy sorsdöntő fontosságú találkozás lesz, az biztos. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. Eliáb volt Isainak az első szülött fia, lehet, hogy szép termetű volt, mint ahogy Saul volt valamikor. Ezt gondolta. Most ott egy család feszült a helyzet, hogy miért van itt, mi fog történni, miért vagyunk mi ott. A prófétában valószínűleg benn van ugyanez a feszültség, hogy kiválasztani azt, akit Isten választ. És ebben a helyzetben a saját gondolatában, meg ebben az egész feszült helyzetben meg tudja hallani Istennek a halk és szelíd hangját. Ami így szólt akkor éppen. Ne tekints, de az Úr ezt mondta Sámuelnek, neked tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Annyira kifinomult a hallása, mert valószínű élete során ezek igazak voltak rá, amiket az előbb láttunk, hogy nehéz helyzetben is kész volt meghallani. Mi nem úgy vagyunk néha, hogy amikor feldübörögnek a dolgok, amikor feszültség támad, akkor az aj annyira zavar, hogy képtelen vagyok. Majd akkor elvonulok Istenhez, és majd ott a csendben rendezem. Igaz, ez egy darabig így jó, de előbb-utóbb, ha Isten gyermekei vagyunk, és készek vagyunk, Isten hajlandó volt megnyitni a fülünket, mi pedig készek vagyunk alávetni magunk, akkor fogja a hallásunkat finomítani. Aztán olyan határozott volt. Ekkor Abinádábot szólította a második fiát, oda vezette Sámuel elé. Ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette, de őt sem. És így eljutottak. Mindaddig, olvasom inkább, nem olyan hosszú. Őt sem választotta az Úr. 10. versnél tartok. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak. Ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő. de ő éppen a juhakat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal és hozd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Elég feszült lehetett a helyzet. Üzen tehát neki, és elhozta, ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Ekkor ezt mondta az úr, rajta kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajszerút, és felkente őt testvérei jelenlétében. Dávidról van itt szó. Sámuel meghallotta Isten szavát. De néha azt gondoljuk, hogy csak különleges, kiválasztott embereknek lehetséges ez. Csak a profétáknak van ilyen. Én egészen bizonyos vagyok benne, hogy nem. Isten a Szentlélek által szívesen, örömmel és szeretettel beszél az övéivel is. Mielőtt néhány gyakorlati dolgot mondanék, hadd mondjak el egy-két tapasztalatot ezzel kapcsolatban. Még Hanna csak domborodott anyukája pocakában, tehát ez nagyon régen volt. Körülbelül a megtérésünk után egy fél évvel ülök a zenekari buszon, utazunk valahova, még emlékszem arra is, hogy hol voltunk. Egyszer csak azt hallom, bűnben élsz. De olyan világos volt, hogy majdnem megfordultam megkérdezni, hogy ki szól nekem ilyet a hátam mögül. És Isten mondta. Aztán világosan elmondta azt is, mi a baj. Minden részletre nem kértérek ki, nem akarlak untatni vele benneteket, bár érdekes történet. Az, hogy elcsaltam valamikor a katonaságot, és ezt valamilyen módon rendezni kellene. Hú, nagyon bántam akkor, hogy annak idején hazugságot követtem el. És tudtam, hogy Isten azt mondja, nem csak így van egy bűnnek a rendezése, hanem így is. Úgyhogy nekem világos volt, hogy elmegyek, és akkor még volt ilyen, hogy 6 kiegészítési parancsnokság, úgyhogy a részleteket mondom nem, de azt nem felejtem el soha. Ma eddig nem felejtettem el, 17 éve. Ahogy megyek az utcán, odafelé milyen mérhetetlen békesség van bennem, és öröm, hogy azt csinálom, amit Isten kér tőlem. A gyümölcsét tudom azóta, miért volt ez érdemes, vagy miért volt helyes megtenni. Jó, hogyha az ember az életében a rendezetlen dolgokat rendezi. Ha személyes és szellemi konfliktusok vannak, azokat ahhoz, hogy szabadon élhessünk Istenben, jó, ha rendezzük. Aztán egy másik eset. Laci, akkor még mellettem ültél a zenekarban, még emlékszem rá. Egy karmesterrel különös konfliktusom volt, se előtte, se azóta nem. Egy néhány percet arra fordított a próbából, hogy nagyon megalázott engem. Olyanokat mondott, amit épp elég volt meghallgatni. Nem szokás ezt ennyire így csinálni, de valószínű kihoztam a sodrából. Maradt még egy pár perc a próba végéig, és csak végig a szemével gyilkolt, és vezényeltem egyreket, de végig a szemével engem gyilkolt. Eltelt a pár perc, hálás voltam Istennek, hogy ennyivel megúsztam. Akkor már csak azért tudtam imádkozni, hogy a következő próbát is megúsztam valahogy. De többet nem bántott. Viszont egy pár nap múlva már a család aludt, és én, mondtam az imádságaimat Istennek. Aztán befejeztem, fölkeltem a térdeimről, és másztam be az ágyba, és egyszer csak azt hallom, én meghallgattalak téged, te nem hallgatsz meg engem. Jaj, Uram, dehogy nem. Úgy mindjárt másztam is vissza. És olyan világosan, most se tudom elmondani ezt az igét, de akkor tökéletesen lehet mondani egy szelíd belső hang. Szentírási idézet volt, hogy imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Hát most is csak töredékesen mondom, de akkor a Szentlélek világosan mondta ezt az igét. Ó, Uram, ez hogy nem jutott eddig magamtól is eszembe, de köszönöm, hogy méltatsz arra, hogy hajlandó vagy beszélni velem. Kezdtem csinálni, aztán egy találkozón beszélgettem vele, és azok a szemek egészen megváltoztak. Még a könny is megjelent, amikor a saját anyanyelvén kívántam neki Isten áldását az életére. Aztán jött egy húsvét, amikor elküldhettem neki egy levelet, amiben leírtam, mit jelent nekünk keresztényeknek a húsvét. Kis könyv is volt hozzá az ő anyanyelvén, elment a levél. Aztán, amikor egy év múlva újra találkoztunk, nem válaszolt rá semmit, odajött, és azt mondta, hogy nekem az akkor nagyon jól jött, amit a küldtél. Köszönöm szépen. Jó az Úr, hajlandó velünk beszélni. Emlékszem egy alkalomra, amikor egyszer hazamentem, és otthon ült Gabika, még Renner Kinga, akkor még úgy hívták Révész Kingát, és körmendről egy fiatal asszony, akinek akkor 3 gyermeke volt, és hú, de nagyon lehangolt volt a helyzet. Mindenkinek lógott az ora, elkeserítő volt. Kiderült, hogy az asszony már 2 nőgyógyásznál volt, babát vár, és megállapították, hogy még van valami daganat a méhében, amit minden 2 orvos azt mondta, hogy el kell távolítani, hogyha az életét nem akarja kockáztatni, de ezzel nagy a rizikó arra, hogy a baba meg fog halni. Hát nagyon nem tudtunk mit tenni, csak sírtunk együtt vele, aztán imádkoztunk érte. Valószínűleg ezért jött, mert mi más lehetett volna tőlünk várni. Imádkoztunk együtt, és amíg imádkoztunk, én egyszer kérdeztem az Urat, akarsz neki valamit mondani? Itt vagyunk valamilyen módon. És semmi más nem, csak az jutott eszembe, hogy 121. Zsoltár. Én nem tudom, most már tudom, mi van ott, akkor nem tudtam, mi van ott. Fellapoztam, megkerestem, és elolvastam azt a Zsoltárt, hogy akik tudják, már látom, van, aki idézgeti is. Igen, minden... Isten megőriz minden körülmények között. Körülbelül ez nagyon tömören az üzenete a Zsoltárnak. Én elolvastam, de hogy lehet, hogy mertem azt mondani neki, hogy Isten meg fog őrizni? Sehogy máshogy, mint ahogy azt tudom mondani, hogy tudom, ki mondta. Nem hozom meg a döntést helyette, csak javaslom neki, én úgy érzékelem, Isten erre bátorít téged. Olyan jó látni, most az a srác már ekkora is ilyen izmos, sokkal erősebb, mint én. Aztán emlékszem egy olyan esetre, hogy mondjam, hónap vége felé közeledett, pénz elfogyott, valamilyen vendégek jöttek, és ott ültünk, hogy jó lenne a vendégeket valamivel megvendégelni, de hát, na, mindjárt jönnek. És akkor persze volt a gondolat, hogy menjünk és a bankkártyával a következő havi fizetésből, nincs ezzel semmi baj. De azért imádkoztunk, aztán a végén megkérdeztük egymástól, neked mit mondott Isten? Így szoktuk Gabikával csinálni, hogyha semmit nem mondott, akkor nem csinálunk úgy, mintha mondott volna. De akkor mondott, neked mit? Várj, mind a kettőnknek azt mondta, jó, várj. Akkor egy darabig még vártunk, aztán valahogy elfogyott a cérna, én kimentem, bankkártya, bevásároltam, mire visszaértem, akkor még volt ilyen, hogy visszautaltak valami pénzt, a postás hozott pénzt. Nem bírtunk egy kicsit várni. De olyan jó, hogy attól még Isten nem vet el, meg hogy hajlandó beszélni az övével, hajlandó kicsi dolgainkra is kész odafigyelni, meg törődni velünk. Egy másik példa. Szeretném, ha úgy hallanátok, hogy nem rólam. Tehát, ha rosszul mondom, valahogy kérlek, halljátok jól. Tavaly, amikor meghívtak az ifi táborba szolgálni, ahol Dani volt a lelkivezető, akkor már egy jó ideje imádkoztunk, készültünk rá. Aztán Lékin esküvén, Baján összetalálkoztam Danával, a másik vezetőjével a tábornak. Mennyi időt lesz előtt? Én szívesen szolgálok úgy, hogy állandóan benne élek, és gyere el, családodnak is, még kedvezmény is lesz. Jó, hazamegyek, megkérdezem az Urat. De ez erre húz a szívem, hogy legszívesebben akkor ott lennék teljes időben, és azt csinálnám, amiben benne lehetünk Isten dolgában. Hazamegyek. Egyik reggel már egy ideje már tartott a csendességem, de akkor egyszer aztán megkérdeztem, Uram, te hogy szeretnéd? Nekem van elképzelésem, szeretném azt most félretenni, te mit gondolsz? Belső szelíd hang azt mondta, te csak egy estére mész. Valóban te mondtad, Uram, ez talán jó, ha az ember megkérdezi, amikor ilyen vezetésről van szó. Megkérdezi, valóban te mondtad, Uram? Kinyitottam a Szentírást, a folyamatos igeolvasásomnál a Királyok első könyve 13. részét olvastam. Így a számok alapján biztos nem lehet tudni. Isten embere elment a királyhoz, ahol éppen a bálványimádás folyt, és mondta, hogy ez így nem lesz jó, ítéletet hirdetett, csodálatos dolgot is cselekedett, mire a király azt mondta neki, hú, akkor ha így van, akkor most gyere, egyél velem. Gondolhatta volna a prófétana itt az alkalom beszélni, mégis tisztán, világosan Isten dolgait bevinni a királynak a szívébe, gondolataiba, az asztala mellé, de azt mondja neki az Isten embere nem lehetséges, hogy én veled egyek. Nekem Isten azt mondta, hogy te azon a helyen ne egyél kenyeret, ne igyál vizet, és ne azon az úton menj haza. Én itt nem maradhatok. Olyan világos volt nekem az isteni szó. A belső csendes hang, meg amit hozzá belső meggyőződéssel Isten mondott. Később néhány dolgot visszahallottam, hogy ez miért is volt így jó. A gyümölcséből valamennyit. Na, akkor az utolsó, jó? Többet aztán nem mondok. Gabika, tudjátok, jó? 18 éve, most már több mint 18 éve főállású anyuka volt, hol gyes, hol szült, hol éd főállású anya. Néha megkísértett a gondolat, hogy hát mégis egy 40 éves nő, 5 gyerekkel, nulla a munkahelyi tapasztalattal, hát hol fognak majd két kézzel kapkodnak, persze manapság majd, amikor munkába lenne jó állni. A nyáron Isten vezetése alapján megtörtént néhány dolog, például a diplomájának a honosítása, az be is adta a megfelelő helyre, hogy ő itt van, és hogyha a lehetőség van, akkor szóljanak. Nem történt semmi. Akkor kezdtek hirdetések jönni a nyáron, aki ezt tudja, hogy pedagógiai asszisztenst vesznek fel, és neki pont erre szólt a diplomája. Egy ismerős jött is, hogy beszéltem az egyik óvoda vezetőivel, menjetek be hozzá. Jó, menjünk be. De először tudod, mit imádkozzunk. Lehet, hogy ez egy nyitott ajtó, de vajon Istentől nyitott ajtó-e? Imádkoztunk, aztán megkérdeztük az Urat, hogy ő ezt jónak látja, hogy tőle van ez a lehetőség. Aztán úgy vagyunk vele, ha megkérdezzük Istent, szálljunk rá egy kis időt, hát ha tényleg akar valamit mondani. Mi akkor egy darabig csendben voltunk, aztán felnéztünk, na, mondott neked valamit? Neked mondott valamit? Neked? Hát mégis a te dolgod, mondd, kezd először te. Olyan világosan mind a kettőnknek azt mondta Isten, hogy maradja, neki úgy mondta, maradj veszteg, és mindennek rendelt ideje van. Jó, akkor nem csinálunk semmit. Isten a kis dolgainkba is kész beszélni. Aztán eltelt egy-két hét, jöttek a hirdetések, hazamenjünk Erdélybe, vagy ne menjünk, augusztus két utolsó hete, hogyha munkába akar valaki szeptemberbe állni, hova utazik még augusztus végén, amikor azt lesi, hogy lesz szállás, vagy nem. De olyan nyugalommal eltelt szeptember, eltelt október, eltelt november fele, és semmi sem történt. És december elején lejárt a főállású anyaság. Az utolsó hét közepén megszólította Gabikát Körmendben a főtéren valaki, és azt mondja, a munkaügyi központban dolgozik. Egyébként nem oda tartozna, mert még nem munkanélküli, de volt a hajlandóság, azt mondja, itt és itt közmunkára felvesznek valakit. Add meg a telefonszámodat, megadom. Nem telt el egy óra, felhívtak, és nem telt el kettő, amikor már a főállású anyaság lemondta segítségükkel, regisztrálták, mint munkanélkül, sőt azonnal ki is közvetítették, és következő hétfőtől munkába állt. És most például a múlt héten beszélgettem valakivel, aki a tanügyben van, és mindig azt mondta, hogy ő egy főnyeremény lenne, Gabika, ide kéne hozni az iskolába hozzánk. Még azt is javasolta, beszéljünk az igazgatóval, de azt sem tettük meg. Azt mondta, hogy igaza volt, és jó helye van neki ott. Hadd mondjam, Isten kész beszélni. Szeretnénk a hallásunkat finomítani. Nem azért, hogy jobban menjenek a dolgaink, bár ez is hozzátartozik. Mert az egész a kapcsolatról szól. Tudjátok, miért vezet minket így Isten? Hogy jobban megismerjük őt. Hogy jobban önmagához kössön minket. Szóval nem csak a profétáknak, vagy a lelkipásztoroknak van ez a lehetőség, hanem Isten minden gyermekének. Ígértem, hogy néhány gyakorlati dolgot mondok. Először is azt szeretném mondani, hogy ha megtérhettél, újjászülethettél, ha ismered az Urat, ez azt jelenti, hogy már legalább egyszer hallottad a hangját. Másképp nem juthattál hitre. Aztán, amikor szeretnénk meghallani Isten hangját, nagyon fontosnak tartom azt, hogy Krisztus uralma alá helyezzük magunkat. Ebbe akkor, abban az esetben, ha valamiben keresem, konkrétan azt jelenti, megpróbáljuk, vagy megkérem rá, hogy némítsa el a saját gondolataimat. A 2 Korintus 10-ben így van, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre. Valaki így is fordította, fogjul ejtünk minden eltervezést a Krisztusnak való engedelmességre. Isten azért adta az értelmünket, hogy használjuk, de van, amikor az értelmünk nem ér el odáig, mint amit Isten akar mondani. És amikor az ő gondolatát keressük, ez nem az értelem kikapcsolása. De mégis egy háttérbe helyezése. A példabeszédek 3:5-ben hogy is van? Bízál? Jó van, még figyeltek. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Igen, ez erre a helyzetre is fontos. Tehát az egyik, hogy vegye el a saját gondolataimat, vágyaimat, elképzeléseimet, ötleteimet. Aztán gyakorlati módon érdemes megtenni, hogy azt a Krisztustól kapott hatalmat, hogy az ellenség hangját elnémítani. Meg lehet kérni rá, hogy ne engedje, hogy a gonosz bármilyen befolyást tegyen a gondolatainkra. Sőt, ha Isten gyermeke vagy, magad is megteheted. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Semmi baj, megtörténik. Aztán, amikor ezek megvannak, akkor ha feltettél egy kérdést, akkor várjad, hogy Isten válaszolni fog. Ő szerető mennyei édesatyád. Ma már volt erről szó, talán magad is visszamondtad neki. Akkor várjad, hogy ő válaszolni fog. Ő szeretne veled beszélni. Aztán nekem is folyamatosan újra és újra tanulni kell, hogy engedni neki, hogy úgy szóljon, ahogy ő akar. És nem úgy, ahogy én elgondolom, hogy velem így szokott beszélni, vagy én így vagyok halló távolságban, vagy így érthetem meg. Ahogy Sámuel mondta, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ez egy alázatos Istenre figyelés. A kettő szorosan összefügg, Isten hangjának meghallása, és az alázatos Istenre figyelés. Megteheti az igén keresztül, nagyon gyakran meg is teszi, hogy az igén keresztül szól. Mutassak egy példát. Még egy pár perc, aztán befejezem, csak egy kis frissítés. Volt idő, amikor így olvastam a Bibliát. Máté 27:5. Ment és felakasztotta magát. Uram, másikat. Lukács 10:37. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedjél. Na még egyet, mert ez így nem jó. János 13:27. Jézus pedig így szólt hozzá. Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Na ez csak vicc, ugye tudjátok. De talán megmarad. Van, amikor ezt is használja Isten a felcsapás módszert, de sokkal gyakoribb az, hogy a folyamatos, rendszeres igeolvasásban Isten személyesen mond valamit, ami nagyon aktuális és odavaló. Tedd, ha még nem szokásod a rendszeres bibliaolvasás. Érdemes. Érdemes. Vele beszélgethetünk, aki a legjobban szeret. Aztán van, amikor konkrét ige helyet mond. Azt jó, hogyha valamiféle tekintély alá visszük. Ennek különös öröme, amikor ezt megtehetjük néhányan közösen, valami szolgálattal kapcsolatban. Akik már gyerektábori szolgálatra készültek is átélhették, hogy hozzuk azt, amit a bődben és imádságban Isten mondott. Együtt megnézzük, hogy mondjam, egyfajta tekintély alatt valóban odaillik-e Istentől van. És néha rácsodálkozunk, milyen gyönyörű pázliként összeáll, amit Isten mond. Aztán megteheti, hogy hallható hangon beszél, szólhat álomban, látás által, de nagyon-nagyon gyakran teszi ezt a belső és szelíd hang által. Isten, hiszem, hogy gyakran és rendszeresen beszél az övével, csak mi készek vagyunk-e odafigyelni és meghallani. Aztán emlékszem egy szolgálatra, amikor egy fiatal lány odahozott nekem egy kis kártyát. Olyan kedves volt, az volt rajta, ha álnok szándék lett volna a szívemben, akkor nem hallgatott volna meg engem az Úr. Ha jól emlékszem, a 66. Zsoltárból van ez. Ha álnok szándék lett volna a szívemben, nem hallgatott volna meg engem az Úr. Azóta is gyakran előveszem, mert olyan tanulságos ez. Isten hangjának a meghallásához ez is egy alapfeltétel. a tiszta szándékok, és mellette az, hogyha van olyan bűn az életedben, amit ismersz, amit felfedezhettél, amit megláthattál, azt vald meg és rendezd. Fontos a tiszta szív Isten hangjának meghallásához. Mi történik akkor, ha valaki már hallotta valamikor Isten hangját? Talán rendszeresebben is, de mostanában nem nagyon. Mostanában csendes idők járnak. Akkor ide van egy alapvető fontosságú kérdés. Mi volt az utolsó, amit neked mondott, és talán nem tetted meg? Lehet mondani, visszamegyek oda, amikor még jó volt a kapcsolat Isten és köztem. Amikor még érzékenyebb volt a hallásom arra, amit ő mond. Megtetted, amit Isten legutóbb parancsolt? Aztán sokszor kérdés az, vágysz-e a személyes vezetésre Istentől? Vágysz a személyes vezetésre Istentől? Kérheted tőle. Kérjed. Nem elég mindig azt várni, hogy majd másokon keresztül megmondja. Megerősíthet. De szeretne személyes kapcsolatban beszélni veled. Ne csak másoktól, abban benn van a veszély egyébként. Aztán érdemes odafigyelni, hogy vannak mindenféle hamisítványok körülöttünk. Hamis pénzről hallottunk már, ugye? És hamis papírzacskóról? Nem, mert azt nem nagyon érdemes hamisítani. Isten szavát, Isten vezetési módját. A Bibliában is jó néhány ilyet látunk. Mágust, varázslókat próbálkoznak hasonló dolgokkal. Manapság is jóslással, kártyavetéssel, asztrológiával. Vannak olyan dolgok, amikkel megpróbál letetni az ördög. Ezektől jobb távol tartani magunkat, vagy megszabadulni, ha belekeveredtünk valamikor. Ha szeretnéd tisztán hallani Isten hangját. A Szentlélek vezetésére van egy bizonyos és biztos alapelv. Soha nem mond ellen bibliai alapelveknek. A Szentlélek iklette, a Szentlélek használja a Szentírást, és a Szentlélek megeleveníti a számunkra. Még ha személyeset és konkrétat, és nem is bibliai szavakat használ, de az alapelvekkel nem fog szembe menni. Tehát, amikor megvizsgálod, hogy Istentől van-e, megkérdezheted, követi-e a bibliai alapelveket az, amit úgy értesz, hogy Istentől hallod. Mindegyikünknek az életére Istennek személyre szabott terve van, a szolgálatunkra nézve is. Minél inkább próbálunk ebben alaposak lenni, Istenre figyelve, annál inkább előre jutunk, és annál inkább, hogy mondjam, élesedik, egyre inkább megtanuljuk meghallani Isten hangját. Ez olyan, mint amikor felveszed a telefont, és a másik oldalról megismered annak a hangját, aki beszél. Sámuel füle is kiélesedett. És mindez azért van, hogy jó legyen a kapcsolatunk. Hogy mélyüljön az Istennel való kapcsolatunk. A vezetés erről szól, közelebb jutni a vezetőhöz. Ő mindenható, hatalmas és erős Isten, de nagyon személyes is. Ha nem beszélgetsz vele, vajon van kapcsolatod vele? Hiszem, hogy Isten minden gyermekének lehetősége ez, Istennel ilyen halló távolságban lenni. Vannak feltételei, talán néhány elhangzott ma, biztos nem minden. És lehet, hogy távolinak tűnhet valakinek. De amiről beszélek, hadd mondjam, gyakorlati tapasztalat az életünkben. Még zárásul annyit szeretnék mondani. Ha figyelünk Istenre, ha engedelmeskedünk neki, ha odaszánjuk magunkat arra, amire ő kész volt a kapcsolatra, ő kész volt a fülünk megnyitására, akkor egyre jobban megismerhetjük őt. Egyre közelebb hozzá. És még egyszer mondom, a legnagyobb kiváltság az üdvösség után az, amikor Isten kész bevonni a vele való közösségbe, amikor Isten kész megosztani velünk azt, ami a szívében van. Isten nagyon szereti ezt a világot, és benne személy szerint téged is. Nem csak a világot, hanem személy szerint téged is. vágyik erre a kapcsolatra. Isten áldjon minket, hogy lehessünk vele egyre mélyülő kapcsolatban. Amen.